Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök ezen a plusz első előadásunkon, amelynek ez a témája, hogy a mai okkult jelenségek a Biblia tükrében. Tehát az elmúlt 6-7 évben a mi országunkban is egyre inkább elszaporodó, közös névvel így illetjük, hogy beazonosítatlan jelenségek vagy okkult rejtett jelenségek a Biblia tükrében, tehát ezt szeretnénk áttekinteni. Óriási ennek a kérdésnek az irodalma, mert igaz a régi görög mondás, hogy az igazság egy, a tévedés sokféle. Nem valami kellemes téma végig sorolni ezeket az irányzatokat, ezeket a tanításokat, mégis a legelterjedtebbekkel ezt meg kell tennünk. Az előadás elején hadd hívjam fel a figyelmüket dr. Erdély Judit orvosnak a Természetgyógyászat az ige mérlegén című kis könyvecskéjére, amelyből több példányt hoztunk, és ezt lehet itt meg is vásárolni, valamint a Jó Hír című folyóirat 91/1-es számában sátánnal és a sátáni jelenségekkel kapcsolatos külön számára, amelyet féláron lehet vásárolni. Még egy könyvet ajánlanék majd a figyelmükbe a témánkkal kapcsolatosan az előadás során. Hogyan is lehetne ezeket a ma világszerte terjedő, sokszor a New Age címszó alá rekesztett mozgalmakat, szellemirányzatokat megkülönböztetni és csoportosítani? Én elsősorban olyan csoportosítást választottam, hogy a Magyarországon elterjedt és terjedő félben levő irányzatok kapják benne elsődlegesen meg a helyüket. Három nagy csoportra osztottam, és az előadás után természetesen lehet kérdezni és hozzászólni, úgyhogy eléggé lerövidítem ezt a nagy témát, így is hosszú lesz, erre előre is kérném a szíves figyelmüket. Tehát ez a három nagy téma a következő. Az első az úgynevezett tudattágítási jelenségek, tehát az emberi aggyal kapcsolatos újabbkori mozgalmak és okkult jelenségek. A második a bioenergiával kapcsolatos jelenségek, a harmadik pedig a földön túli lények, illetve jelenségek kultuszával kapcsolatos jelenségek. Tehát kiindulunk az ember legértékesebb részéből, az agyból, és az ezzel kapcsolatos okkult irányzatokat soroljuk fel, és próbáljuk szembesíteni a bibliai tanítással. Utána rátérünk az egész emberi szervezettel kapcsolatos tanításaikra, tehát a bioenergetikára, és utána pedig a földön kívüli, földön túli jelenségek kultuszával fogunk foglalkozni, és a végén majd feltesszük a kérdéseinket is, hogy ezek a jelenségek hogyan tudnak ilyen gyorsan terjedni, ilyen gyorsan hódítani. Jelezném előre, hogy amikor rátérek most a tudattágítási jelenségekre, ez a New Age-nek egy szakszava, ez, hogy tudattágítás, tudnék, ez abból indul ki, hogy az emberi agy kihasználatlan, és az emberi agyat sokkal jobban kellene a megismerés és az érvényesülés számára kihasználni. Tehát ezt nem én találtam ki, ez benne van például a Lothar Gassmannnak a New Age című könyvében, valamint egy másik kis füzetben, az Új Korszak vagy New Age című füzetben, amelyet az evangéliumi kiadó adott ki. A magyar könyvkiadás egyébként az utóbbi 2-3 évben kezd ilyen témával kapcsolatban könyveket megjelentetni. Tehát röviden felsorolnám, hogy miről beszélnék a tudattágítási jelenségek körén belül. Először is az agykontrollról, aminek óriási hatása van Magyarországon, nem csak a felnőtt lakosság körében, hanem manapság már gyermek agykontroll tanfolyamokat is szerveznek, sőt iskolákban is az agykontroll alapján iratnak dolgozatot, illetve tanítják a gyerekeket. Az agykontroll után rátérnék az úgynevezett szientológiára, amely bejegyzett egyház is lett Magyarországon, szientológiai egyház néven. Utána pár szóval az autogén tréningről beszélnék, majd a spiritizmuson belül egy újabb irányzattal, a tanatológiával foglalkoznánk, de általában az egész spiritizmus problémakörét is érintenénk, lévén, hogy a modernkori spiritizmus nem több, mint 140-145 éves. Ugye a spiritizmus ősi világjelenség, már a Biblia is leír egy spiritista jelenséget, Sámuel első könyve 28. fejezetében. Tehát ezekről az irányzatokról szeretnék szót ejteni. Aki többről is olvasni akar, az idézett Erdély Judit könyvet ajánlom a figyelmébe. Először tehát nézzük az utóbbi 6-7 évben Magyarországon is óriási módon terjedő agykontrollnak a jellegzetes eszméit. Minden irányzatot az erőmhöz képest megpróbálok először jellemezni, már amennyire én beleolvastam magam ezeknek a híradásaiba, tantételeibe, és a jellemzés után próbálom értékelni és a Bibliával szembesíteni. Ez kikerülhetetlen bármilyen jelenséggel kapcsolatban, tehát a Bibliának is egy nagy elve, amit az első tesszalonikai levél 5. fejezetében olvasunk, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Tehát ha valamivel nem értünk is egyet, de az mindenképpen becsületrendbeli kötelesség, hogy le tudjuk írni a jelenséget, hogy körülbelül tudjuk, hogy miről is szól ez a jelenség. Na, hát vessük fel a kérdést, hogy miről tanít az agykontroll, amelynek a 2-3 alapműve már 6-7 éve megjelent Magyarországon, több százezres példányszámban el is kelt. Szerte az országban agykontroll tanfolyamokat szerveztek és szerveznek, és emlékezem olyan városra, ahol a művelődési házban meg kellett ismételni az egyébként is 7-800 ember előtt hirdetett előadás sorozatot az agykontrollról. És azóta is, ahol járunk az országban, azt látjuk, hogy az agykontroll terjedése szinte feltartóztathatatlan. Mit tanít az agykontroll, és mik a jellegzetes eszméi? De az agykontroll azt tanítja, hogy az emberi agy nagyobb részben kihasználatlan. Az ember a legértékesebb részét, a szervezetének a legértékesebb részét, az agyat nem használja ki, 1/6 vagy 1/10 részben használja ki csak az ember. És ahogy felnő az ember, például a gyermekkorból kilépve, az emberek alapvető dolgokat felejtenek el, így például a művészi ösztön, a művészi érzék. Szívesen hivatkoznak az agykontrollal kapcsolatos könyvek arra, hogy a 2-3 éves gyermekekben micsoda kompozíciós érzék van, színvilág van, művészi készségek vannak már meg. Hát hová lesznek ezek később? Amikor iskolába kerülnek a gyerekek, a felnőtt korban elsatnyulnak, visszafejlődnek, és az ember lehet, hogy használja a racionális felét az eszének, de nem használja a művészi, az intuitív, az igazán kreatív felét az agyának. Ugye, mint tudjuk, az agyban körülbelül 25-től 40-50 milliárd agysejtig való állomány van, és az agykontroll szívesen hivatkozik erre, hogy az ember ezt nem használja ki, és innen ered az, hogy az ember nem igazán sikeres életet él. Az agykontroll tanfolyamok egyébként, amelyek különböző fázisokra vezetik el az embereket, tehát különböző lépcsőfokokig vezetik el az embereket, ugye a kezdeti fázisokban azt ígéri, hogy gyorsan megtanítja az embert nyelvre, tehát gyors nyelvtanulás, vagy a képességek gyors kifejlesztése, és persze, hogy nagyon sokan beiratkoznak ilyen tanfolyamokra, amikor az érvényesülésért, a létért való küzdelem egyre inkább a szellemi erőt és az agymunkát igényli. Ugye az agykontrollnak az egyik kulcsszava az alfa állapot. Ugye az agynak különböző állapotai vannak, különböző mérhető, tehát a tudományos orvoslás segítségével is meghatározható állapotai. Ilyen például a béta állapot, ugye ezt a görög ABC kezdő hangjairól, betűiről nevezték el. A béta állapot az, amelyben körülbelül most vagyunk. Tehát amikor figyelünk, amikor beszélünk, amikor hallgatunk, amit a régiek így neveztek, hogy diszkurzív gondolkodás, amikor okozati kifejtéseket alkalmazunk. Aztán az agynak egy jellegzetes állapota még a REM vagy az MREM állapot, ami az alváskori állapota az agynak, illetve a mély alvásban az agy helyzete. Az agysejtek és az agyban levő elektromosság és biokémiai folyamatok más-más módon viselkednek ezekben a különböző állapotokban. Nos, hát az agykontroll azt mondja, hogy mi túlságosan sokszor vagyunk béta állapotban, tehát ebben az állapotban, ebben az öntudatos állapotunkban, ebben a racionális és gondolkodó állapotunkban, és nagyon kevésszer van az ember alfa állapotban. Az alfa állapot tulajdonképpen az elalvás előtti megnyugvásos állapot, vagy a meditatív állapot, amire hivatkozik az agykontroll. Már régen rájöttek a keleti vallásoknak a követői, hiszen az ókorban a jóga is ezen alapult, hogy az ember lazuljon el, tehát ugye a relaxáció, és az ember, amikor ellazul, amikor kienged, amikor nem összpontosít, nem figyel, nincs benne egy ilyen görcsös koncentráció, akkor az ember meg tud szabadulni a görcseitől, a félelmeitől, a gondolatairól, és mintegy az ember egy ilyen nyugalmi állapotban csodákra képes, gyorsabban tanul például nyelveket, vagy ilyen állapotban különböző parancsokat tud osztogatni, mint a fő agykontrollosok mondják, hogy különböző csodákra is képes, a gyógyításoktól kezdve a természeti csodákig. Ugye a José Silva könyvben, az Agykontroll című könyvben ilyeneket is olvashatunk, hogy alfa állapotban a repülőgépen meditáló vagy agykontrollozó ember a felhők eloszlatására is képes, mert lemegy alfába, és akkor parancsot ad a felhőknek, hogy tűnjenek el a repülőgép körül, hogy az jól le tudjon szállni. És ehhez hasonló jelenségeket is az emberek elé állítanak, hogy az alfa állapotot azt ilyenre lehet felhasználni. Tehát ahogy említettem, ezek az irányzatok, ezek az okkult irányzatok sokszor olyan dolgokat érnek tetten, amikre az emberek csak úgy rábólintanak, mert igen, hát az emberek feszültek, idegesek, állandóan jár az agyuk, nem tudnak kikapcsolni, nincs nyugalmi helyzet, a mai feszült, forrongó világban egyre kevesebb a megnyugvás, tehát valóságos emberi élethelyzeteket, valóságos emberi kívánalmakat próbálnak kielégíteni, szinte ezekre összpontosítják az erejüket, és hatalmas ígéretekkel lepik el az embereket. Mondjuk ez tehát az agykontrollnak a minimális fokozata. Nagyon sok ember az agykontrollt így is ismeri, hogy elmegyek agykontroll tanfolyamra, mert hát az mit árthat nekem, az csak jó nekem, hiszen több részét fogom kihasználni az agyamnak, nagyobb lesz a kreatív készségem, magamat le tudom csendesíteni, pihentetni, bizonyos öngyógyításokra is sor kerülhet már egy fejlettebb szinten, hát ebben mi rossz dolog van. Egy gondolatrendszer azonban akkor leplezi le magát, hogyha teljességében szemügyre vesszük. Ez tehát az eredeti, az a legkevesebb, amit az agykontroll mond az embernek és ígér az embernek. Ezután jön a következő fokozat, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen az ember képes az alfa állapot által kilépni is önmagából, képes egy bizonyos időszalagon az egész életét is maga elé idézni, sőt más életeket is képes megidézni ezen az időszalagon, és hátra és előre menve tulajdonképpen olvashat az emberi sorsban, és meghalt emberekkel is kapcsolatba kerülhet, ugye, mert hiszen egy magasabb rendű állapottal, egy magasabb rendű világgal is kapcsolatba kerülhetünk. Tehát kiléphet az ember magából nem csak az időszalag irányában, hanem tulajdonképpen a természet feletti, a halálon túli élet irányában is. Tehát az agykontroll itt bekapcsolja a lélek halhatatlanságának és a reinkarnációnak a tanából azt, hogy meghalt emberek szellemével is tud az ember szembesülni és beszélgetni. Tehát tulajdonképpen, hogyha végig tekintjük ezt az egész folyamatot, amit az agykontroll elénk tár és amivel hiteget, eljutunk egy szintiszta spiritizmusig. Tehát a spiritizmusról majd külön is beszélek, de minden esetre talán azt tudjuk, hogy a spiritizmusnak az a lényege, hogy a magasabb rendű világ az nem az anyagvilág, tulajdonképpen az anyagvilág csak egy káprázat, a magasabb rendű világ a szellemvilág, és a szellemvilággal mi tudunk érintkezni meghalt emberek szellemével is, akik természetesen élnek szellemi szinten, lelki szinten, és ezáltal olyan tudáshoz, olyan ismerethez tudunk hozzájutni, amit sehol máshol ezen a földön nem lehet elsajátítani. Ezáltal tehát az agykontroll teljesen világosan kifut egy olyan gondolatrendszerbe, ami már régi, amivel elmondhatjuk Bölcs Salamonnal, hogy semmi új nincs a nap alatt. Tulajdonképpen az agykontroll a spiritizmusnak egyik modernkori formája, és annak tudományossá élelni akaró változata, ami a mai modern feszült, űzött embert próbálja először a gazdaságosság szempontjából megközelíteni, aztán pedig kifejezetten a magasabb lelki tények és szellemi élvezetek terére elvezetni. Az agykontrollhoz nagyon szorosan kapcsolódik az a felfogás, ami magát szientológiának nevezi. Ugye ez a latin scientia szóból származik, ez annyit jelent, hogy tudomány. A szientológia, tehát egy tudománytan, ugye nem kisebb az önértékelése, mint hogy ő az igazi tudomány. Tehát az igazi tudományt ő képviseli, a szientológia. A szientológia azt tanítja, hogy az emberi életet harmonikussább, rendezetté tudja tenni, mert tudja azt, hogy az emberi életnek mi a legfőbb problémája. Az emberek miért szomorúak, miért buskomorak, miért kedvetlenek, miért csüggettek, miért tartják magukat szerencsétlennek, kétségbeesettnek. Ennek az az oka, mondja a szientológia, mert minden ember életében valamikor egyszer vagy többször bekövetkeztek nyomasztó jelenségek. Bekövetkeztek olyan elsősorban külső hatások, amelyek a lenyomatukat benne hagyták az emberi lélekben. És az emberet cipeli magával az élete során. Lehet, hogy ez a gyermekkorba megy vissza, lehet, hogy egy későbbi időre, a lényeg az, hogy az ember előtt még nem tudatosulnak ezek a szorongást kiváltó jelenségek, addig az ember magával viszi ezeket, és nem tudván megszabadulni tőlük, ezeknek az ereje és hatása nyomasztja az embereket. És a szientológia azt mondja, hogy ő majd kikezeli az emberből ezeket a fájdalmas és szorongást kiváltó jelenségeket. Tulajdonképpen a 19.-20. század fordulóján megszülető pszichiátriának nagyon sokat köszönhet ez a idézőjelben persze ez a szientológia. Noha legutóbb is olvastam egy nagy összecsapást a hazai szientológiai egyház és egy hazai vezető pszichiáter között. Ugye a hazai pszichiáter védte a tudományos pszichiátriának az állásait. A szientológia pedig azt mondja, hogy hát a pszichiátria, hogyha fejlődni akar, akkor leginkább a szientológiában kell kikötnie. De hát a pszichiátria, hogyha nem fejlődik, akkor csak régies módszereivel, amelyeket már Freud is ismert, vagy Jung is ismert, tulajdonképpen nem fog előre haladni. A szientológia az, amely igazán tudományos módon az emberből ki tudja kezelni ezeket a lelkileg nehéz és súlyos jelenségeket. Hogyan? Ugye a szientológia azt tanítja, hogy minden emberrel el kell beszélgetni, de tudományos alapon, és ezek az elbeszélgetések legalább 3-4 óráig kell, hogy tartsanak, meghatározó teszt alapján. Tehát ez ilyen egy világtesztrendszer dolgoztak ki, minden országban ezt használják, természetesen ez is, mint az agykontroll, óriási pénzek fejében. Tehát egy ilyen kibeszélgetés, kikezelés, ez több ezer vagy máshol 10 000 forintba is kerül, először talán nem annyiba, de a dolgok későbbi folyamán óriási összegeket kérnek el az ilyen kikezelgetésekért. Ugye el kell beszélgetni egy emberrel, és le kell hatolni addig a pontig, ahol van ez a szorongást kiváltó esemény. Mondjuk egy kisgyermek korában valakire ráugrott egy kutya, vagy átélte a szüleinek a nehéz anyagi helyzetét és a sanyarú sorsát, és ezek úgy megmaradtak a lélekben, szint úgy görcsös merevségé változva, hogy ezek súlyosbítják az ember életet. Na most ezekre rá kell jönni, ez sokszor több kibeszélgetés eredményeképpen lehetséges, egy tudományos teszt értékelés, és hogyha az emberből ezt felszínre lehet hozni, akkor az embert meg lehet ezektől szabadítani, az ember visszanyeri a régi életkedvét, nem lesz búskomor, visszanyeri az eredeti életcéljait, és szinte megújultan folytathatja az életét. Ez a szientológiának megint csak mondom az első foka, az első fázisa. Aztán a szientológia különben egy angol származású és aztán Amerikában karriert csinált embernek a szüleménye, körülbelül néhány évtizedes, tehát a nyugati világban ennek már több évtizedes gyökerei vannak, de aztán a második fokozatán már a szientológia is arról kezd beszélni, hogy ha viszont nem lehet megtalálni ezeket a görcsöket és ezeket a nyomorúságokat az ember múltjában, akkor feltételezhet, hogy az ember az előző életéből hozza ezt. Na megint bekapcsolódik a reinkarnáció, szinte programszerűen mindenféle ilyen tudattágításos irányzat a reinkarnációra fut ki. Tehát azt mondja a szientológia is, hogy lehetséges, hogy az ember az egyik előző életéből hozza ezeket a nyomasztó dolgokat, de ő vissza tud menni arra az életre is, és onnan is ki tudja kezelni. Tehát nem tudom, hogy látható-e, tulajdonképpen egy kaptafára mennek a dolgok, csak a módszer más az agykontrollnál és a szientológiánál. Mindegyik arra hivatkozik, hogy az embert valami magasabb rendű ismeretnek és tudásnak a birtokosává kell tenni, és így lehet az emberen segíteni, így lehet visszaadni az embernek a valóságos életét. Tulajdonképpen ezen alapul az autogén tréning névvel jelzett, és ez a harmadik dolog, amit szeretnék említeni, gyakorlat, ami voltak éppen két nagy okkult irányzat összekeveréséből származik. Ez egyrészt az európai hipnózis, másrészt pedig a keleti jóga. Ugye a jógának több évezredes hagyománya van, tehát a bizonyos jóga gyakorlatok végzése a Indiában és hát Kínában, Japánban is kifejlődött. A jóga alapeszméje is az önkiüresedés, a meditáció, a terhektől való megszabadulás, tehát nem csak egy fiziológiai jó érzés elérése, hanem egy lelki megváltozás elérése is. És hát a nyugati gondolkodásban az orvoslástól kezdve a szellemtudományok különböző válfajaig a hipnózis több évszázada ismert. Tulajdonképpen a hipnózis nagyon elterjedt az utóbbi évtizedekben. Hipnózison alapul például a modern reklám is, hogy mást nem mondjak, tehát egyszerű hétköznapi jelenségek, ezeket mérték is, számtalan statisztika készült ezekről, hogy a reklám olyan erős lenyomatot képez az emberi tudatban, hogy az ember évtizedekig nem tud elfelejteni egy jellegtelen reklámot sem. Tehát egy plakátra, ha ránéz valaki, és sokat foglalkozik vele, 40-50 év után is ugyanúgy feljöhet annak a plakátnak a sugalma vagy tanítása, tulajdonképpen ugyanolyan, mint ahogy az emberi tudat más esetekben is viselkedik, például a II. Világháborúban a sok hatások sok embernél 30-40 év után jöttek ki, és különböző remegésekben nyilvánultak meg. Tehát az emberi agy hatalmas tároló képességgel rendelkezik, és erre utazik rá az autogén tréning, hogy egyrészt az ember relaxáljon, üresítse ki magát, másrészt pedig alkalmazzon hipnózist, és így lehet megszüntetni az ember életnek a bajait. Ugye az autogén tréning is azt mondja, hogy a modern rohanó élettempó, ez a felfokozott élet az emberekben különböző görcsöket, gátlásokat épít ki, és az ember ezért nem boldog és ezért nem megelégedett, mert ebben a rohanó világban nem tud önmaga lenni. Tulajdonképpen az autogén tréning az önszuggerálás. Tehát amikor az ember önmagát próbálja gyógyítani, önmagát kezeli ki ebből a bajból, ezt például a jogából átveszi a mantra tanítást. Ugye a mantra az különböző ilyen bátorító mondásokat jelent. Tehát sok ilyen mantrát lehetne felsorolni. Néhányat említek csak, például ilyen bátorító mondás, hogy nincs szükségem külső segítségre, és ezt sokat mondja magának az ember, mondjuk mondja magának minden nap 100-szor. Nincs szükségem külső segítségre. Tehát egy elesett ember, egy lelkileg megnyomorodott ember, mondja az autogén tréning, így fog önmagára találni, hogyha sokat mondja magának, hogy nincs szükségem külső segítségre, akkor előbb-utóbb el fogja hinni, hogy nincs szükségem külső segítségre, én a magam erejéből is talpamra állok. Vagy egy ugyanilyen mantra, hogy bízom magamban. Tehát ezt is sokat mondjuk magunknak, hogy bízom magamban. Tehát egy ilyen önszuggerálás, amivel az ember el tudja fogadtatni magával azt, hogy ő se semmi, ő is képes arra, amiben addig talán nem hitt. Vagy például egy szebb mantra, hogy így mondjam, egy ilyen mondás, hogy kozmikus lény vagyok. Kozmikus lény vagyok. Vagy ehhez még hozzátéve, ezeket szó szerint idézem, mert ezek úgy megtanulandók, mint az imaformák, vagy a keleti mantra az nyugaton például bizonyos egyházi gyakorlatok, a középkorban kifejlődött egyházi gyakorlatok. Például a rózsafüzér is tulajdonképpen ugyanaz, mint a mantra keleten. Tehát sokszor mondani bizonyos dolgokat, hogy segítsél rajtunk, könyörülj rajtunk, stb. Vagy például a litánia ugyanolyan elven alapul. Tehát mindegyik az önszuggerálásnak és a mágiának egy különleges része. Tehát például ez, hogy kozmikus lény vagyok, ehhez tegyük hozzá még hogy a testemet alkotó sejtmillióknak királya vagyok. Tehát ez már szebben hangzó mantra, ugye, hogy a testemet alkotó sejtmilliók vagy milliárdok királya vagyok. Nem nevetséges dolog ez, mert ezt az autogén tréninget manapság már a magyar orvoslásban is, tehát a hivatalos orvoslásban is alkalmazzák. Például a budapesti híres Lipótmezőn vagy Hárshegyen nagyon sok depressziós beteget vagy skizofrénia felé tartó beteget ezzel az autogén tréninggel próbálnak kikezelni. Tehát leültetik őket csoportokba, és akkor egy csoporttal foglalkozik az a pszichiáter, és elkezdi nekik mondani, hogy most gondoljuk el, hogy egy szép, nagy, zöld mezőn járunk. Kék az ég, süt a nap, gyönyörű tavasz van, és mi kint vagyunk a mezőn. Szívjuk be a füveknek az illatát, és képzeljük el magunk köré. Tehát szuggerálja az embereket, és közben mondja, és közben ilyen mantrákat is mond, hogy mondjuk azt, hogy fejünk fölött szép, kék az ég, és akkor ezt elmondhatja 10-szer. és ami 8 fokozata van ennek az autogén tréningnek a mai magyar pszichiátriában, amelyet természetesen nyugatról hoztak, Angliából, Amerikából. Hát a vége ennek is ugyanez, mint itt az utolsó mantra, amit idéztem, hogy a kozmosz befogad bennünket. Ne tartsuk magunkat elesett embereknek. Ne tartsuk magunkat sikertelen embereknek, hiszen a világegyetem gondoskodik rólunk. Azért maradunk fenn, mert minden egyes atomunk azzal a sok-sok milliárdnyi atommal összeköttetésben van. Tehát az autogén tréning, amelyet különben Magyarországon egy egyébként nagyon pozitív szerepet betöltő orvos is népszerűsített, míg él, tavaly halt meg, Olá Andor, ugye, aki a vegetarianizmusnak volt a szószólója Magyarországon, és nagyon sok gyógynövénynek és természetes gyógymódnak az elterjesztője, sajnos az ő gondolkodása is teljesen átment az autogén tréningbe és a jógába. A negyedik dolog, amit szeretnék idézni, most először mondom, hogy leírom ezeket a jelenségeket, utána értelmezem és szembesítem őket a Bibliával. A negyedik dolog, ami mindegyiknek a hátterében ott áll, tehát az agykontrollnak is, a szientológiának is, az autogén tréningnek is a hátterében ott áll, ez a spiritizmus. Ugye a spiritizmus a latin spiritus szellem szóból származik, 1848-at mondják a spiritizmus születésének, amikor egy Fox nevű család Amerikában egy új farmra költözött, és különös zörejeket hallottak ott ezek a lánygyermekek, és a zörejeket nem tudták mire vélni, először úgy gondolták, hogy a farmon ott egerek meg patkányok mászkálnak, de aztán ezek a zörejek erősödtek, olyan misztikusak voltak, elhalkultak. Úgyhogy egyszer az egyik gyermek úgy visszaszólt, hogy oda kopogott az ablakhoz, és azt mondta, hogy na most csináld ezt utánam, te talpas. Mondja, mint egy az ördögnek, hogy na te patás, valaki most csináld ezt utánam, és visszaszólt a kopogtatás. Hát rémületes tapasztalat volt ez a családnak, és mindannyian megborzadtak. De tény az, hogy az egész család elkezdte ezt a gyakorlatot, hogy úgymond beszélgetni kezdett a szellemvilággal, és különböző zörejek után hangokat is hallottak, a hangok be is mutatkoztak, elmondták, hogy tulajdonképpen ők meghalt emberek szelleme, itt a farmon is, itt, engem itt és itt öltek meg, ott van a sírom, menjetek ki, és itt ezt a területet ássátok fel. Fel is ásták, és csontdarabokat találtak benne. Na, a lényeg az, hogy ez Amerikának a keleti részén játszódott le, tehát a mai New York államnak a területén 1848-ban. 1848 és 51 között, tehát alig több mint 3 év alatt már 100 médium működött az Egyesült Államok keleti részén. Tehát olyan médiumok, akik azt mondták magukról, hogy képesek a szellemvilággal kapcsolatba lépni. Tehát vagy lesötétített szobában, úgy adva tanújelét ennek, hogy asztalokra ugye poharakat tettek, és kézérintése nélkül ezek a poharak felemelkedtek ugye a szellemvilág megjelenésének a hatására. Különböző szellemeket idéztek meg, és beszélgettek ezekkel, különböző csoportokat szerveztek, és a spiritizmus, a modernkori spiritizmus elindult világhódító útjára. Lényegileg a spiritizmus ma Európának egyik vezető vallása. 10 évvel ezelőtt Németországban 2 millió öntudatos híve volt, és több ezer médiumot tartottak számon. Én is találkoztam egyszer egy magyar spiritisztával, egészen véletlenül, tudnék, amikor megházasodtam, akkor végiglátogattuk az egész rokonságot, és hát nagy volt ugye a rokonság, és kiderült, hogy a rokonságunknak egyik távoli tagja az évtizedek óta spiritista szeászokra jár. Engem jól le is hordott, hogy egy irodalomtörténész erről nem tud többet, hát azt mondja, nem olvastál te Kosztolányit? Hát Kosztolányi regénye is tulajdonképpen a spiritizmus dicsőíték, ott van az Aranysárkány például, amelynek a vége egy tipikus spiritista befejezés, ugye, hogy mit fog tenni az a meghalt ember lelke az Orion, meg nem tudom én milyen csillagképben. Vagy ott van például az Édes Anna, elég híres Kosztolányi regény, de addig én erre nem figyeltem rá, ugye az egyik főszereplőnek, Vízi úrnak a felesége állandóan szeánszokra jár, és akkor mindig remeg és ideges. És Kosztolányiról is aztán később olvastam, hogy ő is vonzódott a spiritizmushoz, de még Móricz Zsigmond is járt spiritista szeánszokra, sőt a Kelet népében valami 3 folytatásban jelent meg a spiritista szeánszokról leírása. Hát a kedves Feri bátyám, miután így jól letaglózott engemet, Elmondta, hogy ő hetenként jár ilyen szeánszokra, és azt mondta, hogy kedves fiam, vedd tudomásul, hogy ez a jövő vallása. Hát mondom, miért, mire alapítja ezt? Hát ő mondta, hogy ő ki mindenkivel beszélt az emberiség nagyjai közül, legutóbb például Szent Bonaventurával beszélt. Összejöttek a lakásban, lesötétítettek, jött a médium, kezdte megidézni ugye ezeket a szellemeket, és egyszer csak megszólalt ez a hang, és bemutatkozott, hogy ő Szent Bonaventura, ugye egy középkori író és szerzetes, és lehetett neki kérdéseket föltenni, és hát ő Szent Bonaventurával beszélt. Hát akkor már valamennyire ismertem a Szentírást, és mondtam neki, hogy a hideg kiver egyébként, amikor már csak hallgatom is ezt a dolgot, de nem akarom kétségbe vonni, hogy hangot is hallott, meg az bonaventurai hang volt. Én csak azt vonom kétségbe, hogy ki tud produkálni egy ilyenfajta csodát, egy ilyenfajta természet fölötti jelenséget, mert ez valahogy az Isten képbe, a bibliai Isten képbe nem nagyon fér bele. Ő azonban ezzel nem törődött, váltig hajtogatta, hogy a spiritizmus, a jövő vallás az egy szabad vallás és egy magasrendű vallás, amikor mindenki a felsőbb rendű világ áramkörébe belehelyezkedhet. Ennek a spiritizmusnak egy újabb kori hajtása a tanatológia, vagyis az úgynevezett halálon túli jelenségeknek a tapasztalata. Itt is sokszor fordult elő a beszélgetéseinkben ennek a könyvnek a bizonysága, Moody-nak az élet után, vagy gondolatok a halál utáni életről. Nem minthogyha egyedül lenne, hiszen Magyarországon is sok mindenki átélt ilyen tapasztalatot, sőt, még a régi rendszerben, 1982-ben két kiadásban is megjelent az RTV Minerva kiadásában két ismert riporternek, Just Lászlónak és Zelei Lászlónak a Halál egészen más című könyve, amelyben nem csak ilyen tanatológiai jelenségeket, ugye tanatosz, ugye a halál görögül, tehát nem csak ilyen halál utáni jelenségeket, hanem halott idézőket is megszólaltattak. És ebben a könyvben, aki elolvassa, biztos megvan itt is a szegedi könyvtárokban, láthatja, hogy a riporterek is úgy mentek, hogy ebből egy szót nem hittek el. Tehát ők úgy mentek, hogy ez egy nevetség, ez egy blöff. Elmentek Putnokra is a halottlátó asszonyhoz, mondván, hogy ez úgyis becsapás, és ez az emberek hiszékenységét használja ki. Le van írva ebben a könyvben, tehát el lehet olvasni, meg a Magyar Rádióban is lejátszották, hogy pontosan megmondta a putnoki halottlátó asszony, amíg élt, mert már ő is meghalt, hogy az illető rádióriporternek ki a legközelebbi és legfrissebben meghalt rokona, és mit üzen neki a túlvilágról. Tehát egy tipikus spiritista dolog volt ez is. A riporter először felmordult, hogy ilyen rokona neki nincsen. Hát leírta pontosan, hogy ő kit lát, ez az asszony elmondta, hogy egy 40 év körüli és egy tömött bajuszú embert lát, és ezt üzeni neki a túlvilágra. Aztán félreálltak a riporterek, és elkezdtek tanakodni, és utána mondja az egyik a másiknak, hogy tényleg néhány hónappal ezelőtt egy ilyen és ilyen rokonom halt meg, és teljesen ugyanolyan volt a kinézete, mint akit az asszony leírt. Ugye Budapesten a filmmúzeumban, meg más mozikban emlékezem, 10-15 évvel ezelőtt óriási sorok kígyóztak, hogy meg tudják nézni ezeket a filmeket. És most, ahogy az egyik nyári táborban voltunk a Palóc Múzeumban, Balassagyarmaton, ott van egy térkép a magyar halott látókról. Tehát csak Nógrád megyében több tucat halott látó van, akik úgymond a felsőbbrendű világgal tartják a kapcsolatot, és közvetítik a megholt lelkeknek az üzeneteit az élő hozzátartozókhoz. Tehát ennyit ezekről a... ezekről a jelenségekről, nem, mondom, hogy nem akarom sokáig... fordítani a szót, még egyetlen egy könyvet az értelmezésük előtt, pár évvel ezelőtt itt Szegeden is árusítottuk, de teljesen kifogyott, egy svájci bibliakutatónak, Gustav Toblernek a könyve, eredetiben Kain Tod Mér címmel németül jelent meg, és egy ilyen kis szamizdat kiadása a 80-as évek elején Magyarországon is elterjedt, Nincs többé halál címmel, ezekről a jelenségekről, főleg a spiritizmusról és a halott látásról, halott idézőkről, amikről most a végén beszéltem. Na hát próbáljuk akkor ezeket a jelenségeket értelmezni és a Biblia elé állítani. Először is az agykontroll. Ugye az agykontroll, tehát arra játszik rá, hogy az ember a legértékesebb részét nem használja ki, a legértékesebb részével, azzal a sok milliárd agysejttel nem él. És azt ajánlja az embernek, hogy mozgósítani tudja ezt az óriási állományt, és az emberi élet így csodákra lesz képes. Ugye A Biblia szerint is az emberi szervezetnek és az emberi létezésnek egyik legnagyobb ajándéka a központi idegrendszer, egyáltalán az idegrendszer, ami van az emberben. Nyugodtan mondhatjuk Jézus szavával is, aláhúzhatjuk Jézus szavával is ezt, aki azt mondta, hogy szeresd az Urat, Istenedet a teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és minden erődből. Tehát Jézus azt mondta, hogy teljes elmédből. Jézus is azt tanította az életben, hogy az ember ismerjen meg dolgokat, járjon dolgoknak utána, és döntsön, válasszon az ember a jó mellett a megismerése nyomán. Tehát Jézus és a Biblia tanításában is hatalmas nagy szerepet játszik az, hogy az ember gondolkodó lény, az embernek valóban ki kell használni az összes képességét, amit kapott az Istentől, és valóban a gondolkodásból fakadó hit az erőt ad az embernek. De hogy úgy mondjam, ezt a Bibliát, ha szembesíteni akarom az agykontrollal, akkor azt mondanám, hogy ez a béta állapotból származik. Szóval az agykontroll azt mondja, hogy mindig a béta állapot, tehát mindig gondolkodunk, meg racionálisan, meg észelvűen. Hát alfa állapotba kell lemenni, ahol az ember nem ragaszkodik annyira az okokozati gondolkodáshoz. A Biblia azonban azt tanítja, hogy az embernek a legértékesebb része épp a megismerés, a következtetés, az oknyomozás, a dolgok mögötti jelenségek fölfejtése, és hogyha az ember megerősödik az életben, akkor biztos, hogy ebből a következetes gondolkodásból származó hitből erősödik meg az ember. Ugye a példabeszédek könyve 8. fejezetében olvassuk azt, hogy Isten azt ígér, hogy akik szorgalmasan keresnek, azok megtalálják. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. És a 105. Zsoltárban azt olvassuk, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Tehát amikor az ember keres, amikor gondolkodik, amikor a kérdéseire válaszokat akar kapni, tehát mondom, ez mind-mind béta állapot. Ha mondom, az agykontrollnak a szóhasználatával szeretnék élni, akkor azt mondhatnám, hogy Jézus mindig a béta állapotot hirdette. Mindig azt kérdezte az emberektől, hogy olvasod, mint olvasod, hogy mondja Mózes, a proféták és a zsoltárok. És idézhetnék még sok bibliaverset, de nem teszem, mert a Bibliából annyira nyilvánvaló az, amit a Jeremiás könyve 9. fejezetében olvasunk, hogy az ember ne az erejével, ne a vagyonával dicsekedjék, hanem azzal, hogy értelmes és ismer engem, mondja az Isten. Tehát az Isten világrendjében is hatalmas szerep jut a központi idegrendszernek. Isten nem véletlenül így teremtett meg bennünket, de Isten soha nem buzdít arra, hogy mi lépjünk ki önmagunkból, nézzük kívülről magunkat. Semmi időszalag elmélet nincs a Bibliában, és semmi olyasmi tanítás, hogy mi akkor leszünk magasabb rendű emberek, amikor például meghalt emberek lelkeivel vagy szellemével tudunk összeköttetésbe lépni, túl azon, amiről fogok is beszélni, hogy ez lehetetlen is az Isten világában. De menjek gyorsan tovább a szientológiára. Egyetlen egy Biblia verset hadd idézzek, amit érdemes elolvasni, ez a 32. Zsoltár, ami minden másnál döbbenetesebb erővel mutatja be azt, hogy az ember sokszor miért olyan csügget, lehangolt és szomorú, és miért van az ember olyan nyomott hangulatban. Azt mondja a 32. Zsoltárban Dávid, hogy amíg elhallgattam vétkeim, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Tehát amikor az ember nem tud szabadulni a bűnterhétől, tehát az ember elkövet rossz dolgokat, de ezeket nem bánja meg, ezeket nem tudja odavinni valakihez, aki megbocsátana értük, akkor olyan az ember élet, hogy megavul az ember csontja a napestig való jajgatás miatt. És úgy folytatódik a Zsoltár, hogy nem fedeztem el bűnömet, bevallottam vétkemet az Úrnak, és elvette rólam bűneimnek terhét. Hát pár verset kell elolvasni a Bibliából, hogy láthassuk, hogy tulajdonképpen a Biblia is tud arról, hogy az ember valóban igen elcsüggett, kétségbe esett, keserves, nyomorúságos és nyomott állapotban lehet szinte az egész életében, de ez minek a következménye? Ez nem egy bántásnak, nem egy sértésnek, nem egy borzalmas külső behatásnak a következménye, hanem leginkább annak, hogy az ember a bűn terhét nem tudja levetni és nem tudja valakivel elrendezni. És ezért ajánlja a Szentírás az Isten megismeréséből következő megbánás és bűnbocsánatnak a lehetőségét. Tehát amit a szientológia körmönfont tudományos módszerrel akar felajánlani az embernek, hogy majd ő kikezeli azt a görcsöt az ember múltjából, vagy előző ugye reinkarnációs múltjából, arra a Biblia csak azt mondja, hogy nem ezért van az emberi életben görcs, hanem azért, mert ebben az életben, és csak ebben az életben követünk el nagyon sok sértést, bántást, gonoszságot, bűnt, és ezek hagyják ott a nyomukat a lélekben. És ha az ember megismeri a teremtőjét, az Istenét, és hogyha az ember látja az Istennek a jóságát, és az Isten jósága valóban megtérésre indítja, akkor az Isten elé odaviszi ezeket a vétkeket, és azzal a bizalommal, hogy az Isten képes megbocsátani, elmondja az Istennek, és akkor az Isten leveszi róla bűneinek terhét. Mit mondhatunk az autogén tréningről? Arról tehát, hogy az űzött, feszült embert meg tudja nyugtatni, és el tudja érni nála a lecsillapodást. Hát erre egy nagyon egyszerű bibliai igét hadd idézzek, hogy lássuk, hogy tényleg a Biblia is bőségesen tud ezekről a jelenségekről, az emberi élet minden nyomorúságáról, de a Biblia a valódi gyökerekre mutat rá, és a valódi gyógymódot ajánlja fel. A 46. Zsoltárban olvassuk azt a híres kijelentést, ami így hangzik, hogy csendesedjetek el. De ez nem önmagában van, hogy csendesedjetek el. Nem azt mondja a Biblia, hogy most 10 percig üljünk jóga ülésben, és akkor majd az egész világ kikapcsolódik a számunkra, és akkor majd egész más állapotban találjuk magunkat, hanem rögtön hozzáteszi. Tehát figyeljük meg, milyen szépek a bibliai igék. Azt mondja, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Tehát az embernek addig van feszültsége, és addig van nyugtalansága, ameddig a teremtő édes atyát, tehát az Istenét meg nem ismeri. Mert akkor, amikor az ember megismeri azt a valakit, aki őt teremtette, és aki megadta neki a létezéséhez a törvényszerűségeket, a szabályokat, akkor az ember ugyanúgy lecsillapodik, mint egy gyerek, mikor fél és mikor van feszült helyzetben, ha mondjuk nem találja a szüleit. De hogyha visszavezetik a szüleihez, ha visszatalál az apjához és anyjához, akkor a gyerek is ugye abba hagyja a sírást, a szepegést, és lecsendesedik. Körülbelül az emberi életben is erre van szükség, és ezzel összefüggésben arra a gyermeki lelki szegénységre, amiről Jézus tanított, hogy mi megtaláljuk a teremtőnket, és akkor tudunk elcsendesedni, ha el tudjuk ismerni, hogy Isten az Isten. Mit mondhatunk a spiritizmusról? A spiritizmus tehát a Bibliában is szerepel. Sámuel első könyve 28. fejezetét, ha valaki elolvassa, meg fogja benne találni Saul részvételét egy ilyen spiritista összejövetelen, amikor Saul elmegy az endori halottlátó asszonyhoz, és azt kéri tőle, hogy Sámuel prófétának a szellemét idézze meg. 1 Sámuel 28. Visszatér erre az első krónika könyve 10. fejezetének 13. és 14. verse. De hogyha eltetszenek olvasni ezeket a fejezeteket, ott azt is megtaláljuk, hogy Saul maga is tudta, hogy a spiritizmus honnan származik, és a spiritista médiumok, azok tulajdonképpen ördögtől megszállt lelkek. És nem sokkal azelőtt, hogy ő elment volna ehhez az endori halottlátó asszonyhoz, ő el is távolítatta ezeket a médiumokat, és azután mégis talált egyet, akinél ő tudakozódott, hogy az eljövendő csatájában mire számíthat. A veszte borzalmas is lett Saulnak, mert a nem sokára végbe menő csatában, amelyet elveszített, végül is az öngyilkosság mellett döntött, de amikor ezt nem akarta a fegyverhordozója sem végrehajtani rajta, akkor saját maga vetett véget az életének. Hadd mondjam el, hogy az idézett Fox testvéreknek az életútja is valami egészen tragikus, akik 1848-ban elindították a spiritizmust Amerikában, egyházakba keresztelkedtek be, egyházak körében terjesztették a spiritista eszméket. 1858-ban például az egyik Fox lány katolikus lett, és a katolikus egyházon belül terjesztette az eszmét, mondván, hogy hát mit lehet erre mondani, és miért lenne ez kárhoztatandó, hiszen a katolikus egyház is tanítja, hogy van továbbélés, öntudatos továbbélés a halál után. Hát ha van öntudatos továbbélés a halál után, tehát az embernek csak a teste semmisül meg, a lelke viszont továbbél, akkor bizonyos embereket mi akadályoz abban, hogy ezekkel a elhalt lelkekkel kapcsolatot lehetne teremteni. óriási hatást tett az illető egyházon belül is, de közben aztán részegeskedésbe, italozásba ment az élet utána. Egyszer leleplezte magát, hogy az egész egy sátáni borzalom, ez egész spiritizmus, utána visszavonta a leleplezését, újra visszatért, és az 1890-es években haltak meg ezek a szerencsétlen lányok, egytől egyig alkoholfertőzésben és teljes lelki depresszióban, tehát tönkretette őket ez az egész. Mert mindjárt olvasok a Bibliából egy részt, hogy Isten miért volt annyira szigorú és következetes a mindenféle ilyen spiritista jelenségekkel kapcsolatban. Szóval a spiritizmusnak ez a romboló hatása, ez nem lebecsülendő, mert hát iszonyatos történeteket lehet olvasni arról, hogy komoly emberek is, például hívő emberek is, teljesen jó szándékból elmennek egy spiritista szeánszra azzal a megokolással, hogy onnan majd megmentenek embereket Istennek. Én is hallottam egy ilyen esetről, hogy elment egy prédikátor, egy Bibliát jól ismerő prédikátor egy ilyen szeánszra, és egy-két év múlva ő is öngyilkos lett. Mert azon a szeánszon egy olyan idegi és lelki behatás érte őt, amit soha az életben nem tudott kiheverni. Ja, mert ne felejtsük el, hogy azért ez a 25-40 milliárd agysejt, azért ez sokszor akkora rejtelem a számunkra, mint a kisújjunk, amit ha megvágunk, ott se tudjuk pontosan elmondani, hogy most hogy indul el a véralvadás, meg minden más, pedig hát ez egy látható kis része is, egy jellegtelennek tűnő része a testünknek, de hogy itt mi történik azzal a 25-40 vagy 50 milliárd agysejtel, és az, hogyha egy bizonyos területen bizonyos behatás szenved el, ennek milyen következményei lesznek, erről nem nagyon tudhatunk. Megjelent nemrég Magyarországon a Magyar Könyvklub kiadásában egy angol újságírónak, Yellowknak ez a könyve Isten nevében, ami elsőrendűen első János Pál pápa rejtélyes halála körüli dolgokat boncolgatja, és mint ilyen engem nem is érdekelt volna annyira, mert a botrányokat meg az ilyen krónikákat nem nagyon szeretem, de végül is úgy gondoltam, hogy biztos majd sokan fognak kérdezni erről, hát elolvasom, hogy elébe menjek a dolgoknak, és döbbenetes háttérinformációkhoz jut az ember a könyv alapján, nem csak a halálesettel kapcsolatban, hanem inkább a háttérben a spiritizmusnak, a szabadkőművességnek, a világ maffiának a tevékenységére derül fény, ami hát döbbenetes haláleseteken keresztül mutatja be emberi sorsoknak a szétroncsolódását ezeknek a hatásoknak, spiritista hatásoknak a következtében. Ezért olvasnám fel Mózes 5. könyve 18. fejezetéből Istennek a kijelentését, ami az egész Bibliában, egész Bibliára vonatkozik, tehát nem csak az Ószövetségi, hanem az Újszövetségi korszakra is. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezetében a 9. verstől olvasom a 13-ig. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezet 9. versétől. Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad néked, ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek utálatosságai szerint. Ugye az utálatosság azok a pogány szokások gyűjtőneve a Bibliában. Most majd felsorolja, hogy Isten mit tiltott meg a zsidó néptől és a hívő emberektől. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli, és ez ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr a te Istened előtted. Tökéletes légy az Úrral a te Isteneddel. Tehát ez volt Mózes búcsú beszédeinek egyik része, amelyet ugye a halál előtt mondott el a zsidó népnek, amire Isten őt tanította, hogy Isten kategórikusan megtiltotta, hogy mindenféle pogány utálatosságokat távolítsanak el az Izrael népe köréből. És itt felsorolja, hogy ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön. Hát ugye ez ókori szokás volt, aztán megmaradt a népmesékben, meg különböző mondákban, ugye hát az isteni jeleket ebből akarták kiolvasni, hogyha a gyereküket átvitték a tűzön, akkor most életben marad a gyerek, vagy sem. Ugye döbbenetes gonoszságok voltak ezek, babonák és eltorzult gondolkodás és gyakorlat szülöttei. Se jövendő mondó. Ugye, tehát olyanok, akik egyszerűen egy magasabb értelemre hivatkozva tette kijelentéseket, se jövendőmondó. Isten, amit a jövőről elmondott, azt a prófétákon keresztül közölte. Se igéző. Tehát ugye ezek az ókori mágusok. Tulajdonképpen amiről eddig beszéltem összefoglaló címen, én nem is ezt elsősorban nem is a New Age kifejezést adnám nekik, hanem mágiának nevezném. Ugye a mágia az emberiség történelmének egy ősi, sátáni jellegzetessége, ami azon alapul, hogy az embernek meg kell idézni magasabb erőket, hogy ezek a magasabb erők segítsék őt egy magasabb szintre az életben. És a mágia az egy ezerarcú jelenség, az a magyar, ős-magyar törzsektől kezdve a keleti népeken át a középkori Európán keresztül, tehát ez, hogy mágia, az egy óriási gyűjtőnév, ami annyit jelent, hogy kiprovokálni a magasabb világnak a belenyúlását az ember életünkbe. Természetesen ez a belenyúlás nem isteni, hanem démoni belenyúlás. Azt mondja, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló, se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző. Ezeket mind lehetne azonosítani, de itt van közöttük például a halott idéző. Tehát nyugodtan mondhatnánk, hogy a spiritizmusnak a leghatározottabb elítélését már Mózes 5. könyvében olvashatjuk. Tehát ennyit szeretnék mondani az értelmezésről és a Bibliával való szembesítésről, és most még egy kérdést hadd tegyek fel, hogy hogyan, hogy ezek ilyen gyorsan elterjednek? Hogyan, hogy az agykontroll ilyen gyorsan elterjed, a szientológia ilyen óriási behatásra teszett, autogén tréning, spiritizmus, hogy lehet az, hogy ezek az irányzatok ennyire gyorsan elterjednek? Ugye látjuk, hogy az elmúlt pár évben itt egész Magyarország tudomást szerzett ezekről a jelenségekről, aztán másokat nem is említettem még, de talán az időnk halad nagyon, nem is szeretnék említeni. Itt egy döntő kérdésre kell megadnunk a választ. Ez valóban egy csattanós és egy nagy kérdés. Hogy ez a felfogás ennyire terjed? Két okot szeretnék mondani. Az egyik ok az, hogy a Biblia szerint ezek a jelenségek egytől egyik sátáni jelenségek, démoni jelenségek. Tehát csodákra és embernél magasabb rendű jelenségekre nem csak Isten képes a Biblia szerint, hanem a bukott angyal fejedelem, Sátán is. Az, hogy ezek a jelenségek ennyire terjednek, ez annak tudható be, hogy a ma embere nem hisz Sátánban. Tehát, hogyha az ember magas rendű jelenségekkel találkozik, természet fölötti jelenségekkel találkozik, ez hajlamos mindenestül valami pozitív szféra behatásának tekinteni, tehát magyarul Istennek. Emlékezem, egyik városban volt szó, még amikor Magyarországon kezdtek terjedni ezek a jelenségek, volt szó egy beszélgetés keretében ezekről, és valaki megkérdezi, no de hát, ha valaki erre és erre képes, meg ezt és ezt eléri az életbe, hát ez nem Istentől van? Hát ezek olyan csodálatos jelenségek, és olyan magasrendű megnyilatkozások, hát ez nem Istentől van. Hát az ember magától nem képes erre. És mondtam, eddig nagyon jó a következtetés, hogy az ember magától nem képes erre. De nem gondolja, hogy lenne még Istenen kívül egy másik lény is, aki ezeket elő tudja idézni? Azt mondja, nem. Szóval minden csoda Istentől származik. Hát körülbelül ennek a következménye a gyors terjedés, tehát az embereknek a mélységes tudatlansága. Az emberek nem ismerik azt, hogy természet feletti jelenségeket nem csak Isten tud előidézni, hanem a Biblia számtalanszor beszél arról, hogy Sátán egy magasrendű angyalfejedelem, noha bukott angyalfejedelem, és egy megrontott bölcsességű, tehát az önzés itatja át az egész létezését, de ilyen természet feletti jelenségekre ő is képes. Meg is mutatkozott az egyiptomi kivonulásnál, amikor Mózes és Áron bemutatta az Isten csodatévő erejét a fáraó előtt, de a fáraó is hívta a maga varázslóit és bölcsét, azok is bemutatták szinte ugyanazokat a csodákat, szinte mondom, mert ugye az Áron és a Mózes kígyói elemésztették a fáraó varázslóinak a kígyóit. Tehát ugye az ördög valóságosan nem tud teremteni, ugye ott abban a részletben Mózes második könyv elején arról van szó, hogy Mózes és Áron is eldobják a botjukat, és a botjuk kígyóvá változik. És erre hivatja a fáraó a maga varázslóit, azok is eldobják a botjukat, és azoknak a botja is kígyóvá változik. De rögtön lelepleződik a csalás, mert azzal, hogy el tudják emészteni a Mózes és Áron kígyói, a fáraó bölcsének a kígyóit, ezzel fény derül a csalás, hogy tulajdonképpen azok nem kígyók voltak, hanem szemfényvesztő tünemények. Ugye, tehát Sátán erre képes, hogy arra nem képes Sátán, hogy teremtsen, tehát arra, hogy egy botból kígyót tegyen, arra nem képes. De hogy egy botból a kígyó látszatát megelevenítse, vagy egy kígyóhoz hasonló tüneményt létrehozzon, egy hasonmást létrehozzon, arra viszont képes. Ugye a Sámuel első könyve 28. fejezetében is, hogyha eltetszenek olvasni, hogy feljön a földből egy ilyen fehér alak, és elkezd beszélni. Tehát ez az a bizonyos spiritista szeánsz, amikor a halott idéző asszony a Sámuel prófétát megidézteti, és feljön a földből, és egy fehér ruhába öltözött ember, és elkezd beszélni. Hát az se Sámuel próféta volt, ez lehetetlen. Ha valaki meghal, akkor meghalt. Azt megidézni, vagy föleleveníteni nem lehet. De Sátán arra képes, hogy a mesteri utánzatát viszont, a szemfényvesztő látszatát produkálja annak a meghalt embernek. Tehát az egyik oka annak, hogy ezek az irányzatok ennyire terjednek, mert az emberek azzal még talán hajlandók szóba állni, hogy létezik Isten, bár különböző felfogás van az emberek fejében, hogy ki az Isten, de azzal, hogy létezik egy gonosz lény, aki arra tör, hogy az embert meggyengítse és megrontsa. Akiről azt mondta Jézus János 8. fejezet 44. versében, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és hazug és hazugság atya, ebben az emberek úgy nem nagyon akarnak hinni, ez ilyen régi dajka mesének látszik a mai kor ember előtt, vagy mint középkori kitalálásnak. Ugye az elmúlt 2 évszázad ateizmusa itt meghozta az eredményét. Nem az elmúlt 40 év ateizmusa, mert az ateizmus az körülbelül 2 évszázados jelenség, hogy itt is, önök előtt is tartottunk ilyen előadást, a Jelenések könyve 11. fejezetében van az egész ateizmusnak az előre megjövendülése, hogy az ateizmus tulajdonképpen az egyházi visszaélésekre keletkezett, abban az országban, ahol a legsúlyosabbak voltak a visszaélések, tehát Franciaországban, és onnan indult el a modern korban a világhódító útjára. Ugye az ateizmus időszakában mindenféle természetfeletti jelenségről beszélni tilos volt, egyáltalán az egy nevetséges mesebeszédnek számított, amikor az ateista rendszerek összeomlottak szerte a világon, és így Kelet-Európában is, most a ló másik oldalán csak természetfeletti és beazonosítatlan jelenségekről beszélnek. Sajnos a nagy tömegek életében körülbelül így fest az egész világtörténelem, hol nem hisznek a természetfeletti jelenségekben, hol meg csak a természetfeletti jelenségekben hisznek, és azt mondják, hogy ami az értelemből származik, vagy az értelemmel ellenőrizhető, az már tulajdonképpen nem is érdekel bennünket. Ez tehát az egyik oka, tehát Sátán döbbenetes hatalom, Sátán el tudja érni még azt is, hogy a saját létezését letagadja. Szóval ez nem akármilyen hatalom. Ugye én nem vagyok képes arra, hogy azt mondjam önöknek, hogy önök most egy káprázat fogja, én nem is állok itt önök előtt, csak itt valami szó hallatszik. Ugye hát ez mindenki nevetne rajtam. De Sátán, aki az egész világon a nyomorúságok tömkelegét zúdítja az emberiségre, el tudja érni azt, hogy az emberek mint egy nem létezőre tekintsenek, és a rosszért Istent vádolják, ugye Isten csapásról beszélnek emberek, meg Isten nyiláról beszélnek, meg megverte az Isten erről, még a hétköznapi szóhasználat is őrzi ezeket. És Sátán pedig az óriási tömegű gonosz tette mögött szépen beöltözve világosság angyalának, ahogy mondja a 2. Korintusi levél 11. fejezete, egy világosság angyala fejti ki ugye az eszmét, mintha ő lenne valóban az a fényt hozó, az a Lucifer, aki az embernek ezt és ezt ígéri. De van egy másik oka annak, hogy ezek a jelenségek ennyire terjednek. Erről én Budapesten egy külön előadást tartottam a hallgatók kérésére, és ennek az előadásnak ez volt a címe: a lélek halhatatlansága, a lélekvándorlás és a reinkarnáció. Tulajdonképpen a halállal kapcsolatban két alapvető nagy eszme létezik az emberi történetben, nem több, csak kettő. Ez a két eszme a Bibliánk legelső 3 fejezetében benne van. Tehát ha valaki elkezdi olvasni a Bibliát, Mózes első könyve 2. és 3. fejezetében ezzel a két eszmével találkozik. A halállal kapcsolatos isteni eszme a következő. Isten azt mondta az első emberpárnak, ha nem a szeretet szerint élsz, kipróbálod a szeretettelenséget, tapasztalatban az önzést kipróbálod, akkor meg fogsz halni. Később ezt így mondja a Római Levél 6. fejezet 23. verse, a bűn zsoldja a halál. Tehát tulajdonképpen a halál a bűneinknek a következménye. A bűn zsoldja a halál. A másik halállal kapcsolatos eszme az, amit Sátán mond Évának a megkísértés jelenetében, tehát Mózes első könyve 3. fejezetében, a 4. versben, amikor azt mondja a tétovázó Évának Sátán, hogy vegyél a fagyümölcséből, mert bizony nem haltok meg. Tehát próbáld ki a rosszat, próbáld ki azt, amit én ajánlok neked, nem fogtok meghalni. Ez a halállal kapcsolatban ez a két nagy eszme. Isten azt mondja, hogy ha kipróbáljuk a rosszat, akkor a rossz elvezet a halálhoz, és Isten azt mondja, hogy akkor porrá leszel. Akkor újra vissza kell költöznöd a porba, tehát porrá leszel. Világos és nagyon egyértelmű a szóhasználat. Isten nem azt mondja, hogy a tested porrá lesz, azt mondja, hogy te, te porrá leszel. Te az tehát a halál az egész emberi személyiséget érinti, a halállal az ember időlegesen a nem lét állapotába kerül. Nincs öntudatos továbbélés a halál után. Ahogy a testünk leáll mindenféle működésében, a szívdobbanás után legfeljebb 3-4 percig működik még az agy, aztán az is leáll. Ahogy az egész emberi szervezet befejezi a funkcióit, ugyanúgy az ember nem tud gondolkodni, nem tud érezni, nem tud kívánni, nem tud vágyakozni, tehát az ember a halállal a nem lét állapotába kerül. Erről a Biblia legősibb könyve, a Jób könyve 14. fejezetének a 12. verse mondja egy gyönyörű kifejezést, ami azt mondja, hogy lefekszik az ember és nem kél fel. A halál lesz, hogy lefekszik az ember és nem kél fel, az egek elmúlásáig sem nem ébrednek, sem nem költetnek az ő álmukból. Itt ebben az egy Biblia versben minden benne van, Jézus tulajdonképpen innen is idézi azt, hogy a halál az álom, hogy a halál az alvás. Mert itt Jób könyve tudomásunkra hozza, hogy ha az ember lefekszik, tehát ha meghal, akkor az ember az egek elmúlásáig nem kél fel. Tehát ameddig le nem záródik ez az egész világtörténelem, senkinek nincs öntudatos élete. Mindenki meghal és nyugszik a föld porában. És por az ember, az egész ember por, sem nem ébrednek, sem nem költetnek az ő álmaiból. Tehát nincs ilyen, hogy valaki mondjuk felébredne egy öntudatos életre, vagy Isten a halál után valamikor, akár a halál percében, akár később az embert felébreszteni, ilyen nincsen, ez nem létezik. Nem is lenne jó, mondja a Szentírás, mert az élet után az ember nyugodjon meg, mivel nincs öntudatos élet a halálban, ezért az ember a feltámadást nem úgy éli át, hogy azt mi gondolnánk, hogy évezredeket élne át, nem. Valaki meghalt 3000 évvel ezelőtt, az a feltámadáskor úgy támad fel, mintha az előző pillanatban halt volna meg, és most támad fel, mert ugye nincs időérzékelés. Sem nem ébrednek, sem nem költetnek az ő álmukból. Ezzel szemben Sátán azt mondja, hogy bizony nem halsz meg. Ugye a legnagyobb sátáni eszme, ami már a paradicsomban megszólalt, hogy ember kövessel nyugodtan rossz dolgokat, bűnöket, úgyse halsz meg egészen, csak a tested múlik el. Hát a tested az olyan alacsony rendű, az jó, hogy elmúljon, de a lelked, a te lényeged, a halhatatlan lelked az tovább él. Az emberiség történelmének az egyik legkolosszálisabb sátáni csalás, ami mind a mai napig beitatja az egész földet, az a lélek halhatatlanságának az eszméje. A lélek halhatatlanságának az eszméjéből fejlődött ki a lélekvándorlás eszméje, mert ebből csak egy lépés ide, a lélekvándorlás. Mert hogyha nem hal meg az ember, hanem a lelke visszatér, akkor mi akadályozná meg azt a lelket, hogy újra megtestesüljön? Ez a buddhizmus, hinduizmus tanítása, de ez a görög orfizmus, pütagoreizmus, gnoszticizmus tanítása is, ami a kereszténységbe a II.-V. század között bemasírozott, és a kereszténységet is, mármint az eltorzult és államhatalmivá vált kereszténységet átitatta a lélek halhatatlanságának, sőt, később a lélekvándorlásnak is a tanítása. A reinkarnáció tanítása, jó lehet, a kereszténység sokszor nem ment el a lélekvándorlásig vagy a reinkarnációig, és innen a megtévesztő látszat, mintha ez két ellentétes dolog lenne, a lélek halhatatlansága meg a reinkarnáció, de tulajdonképpen a méhében magában foglalja ugyanazt. Tehát miért terjednek el ilyen gyorsan ezek az irányzatok, és a spiritizmus például egyházakban miért tudott teret hódítani, vagy ma az agykontrollnak a hazai vezetője, a Domján doktor, miért mondja azt, hogy ő nem akar új vallást, minden vallás papját és lelkészét várja az ő agykontroll tanfolyamain. És nagyon sokan elvégezték, lelkészek is az agykontroll tanfolyamokat, tanárok is elvégezték, és így tanítanak, hogy dolgozatírás előtt egy kicsit menjünk le alfába. Ugye? És lelkészekről is hallani lehet már, hogy ilyeneket tanítanak tulajdonképpen, hogy az ember a saját sorsának a kovácsa, és minden embernek a kezében van a megváltása, hogyha bizonyos eszközöket, módszereket elsajátít. Hát miért mondja ezt, hogy ő nem külön vallást alapít? Mert ez így is van? Azért terjedhet így az agykontroll, meg a spiritizmus, meg minden más, mert az Európában már 1500 éve eltorzult kereszténység egy valóságos melegágya ezeknek az eszméknek. Tehát, hogyha ha egy keresztény fenntartja ezt a felfogását, hogy nem halt meg a hozzátartozója, hanem valahol ott fönt van és most nézi őt a túlvilágról, akkor mi akadályozza meg ugyanezt a keresztényt, hogyha valaki elébe áll és azt mondja neki, hogy hát esetleg nem akar valami hírt hallani a meghalt hozzátartozójától, mondja neki egy halott idéző, hát esetleg én megjelentem, hogy mit üzen a meghalt hozzátartozója. Vagy hogyha egy egyház azt mondja neki, hogy hát imádkozzon bizonyos emberekhez, akik már biztos, hogy kiváltságos helyzetben vannak ott a mennyben. Imádkozzon ezekhez az emberekhez, és ezek a rokonát vagy az ismerősét mondjuk a tisztító tűzből fel tudják segíteni a mennyországba. Hát most mi akadálya van, hogy ezt elhiggye? Vagy azt mondja, hogy ott vannak a szentek, a vértanúk, és legfőképpen Mária, aki meg is szokott jelenni a történelemben, hogy az elmúlt 100-140 évben nagyon sok Mária jelenésről hallunk, Fatimától, Lourdes-tól, Medjugorjéig. Hát akkor mi akadályoz meg egy keresztényt, hogy ebben higgyen? És milyen különbség van e között, és mondjuk az agykontroll, a spiritizmus között, csak árnyalati különbségek vannak. Tehát miért terjedhetnek ezek az irányzatok? Azért, mert ezeknek az alapjuk történetileg adva van. A lélek halhatatlanságát tanító kereszténység alapot ad arra, hogy az emberek ezeknek az irányzatoknak higgyenek. És akkor még egy kérdés ezután, hogy ha valaki mondjuk azt mondja nekünk, hogy na de milyen kárunk származik ebből? Hát ha én le tudok állni annál a szintnél, hogy elmegyek egy agykontroll tanfolyamra, elvégre pár hónap alatt megtanulok egy idegen nyelvet, vagy aktivizálom ugye a szellemi erőimet. Hát én ott leállok, engem az időszalag nem érdekel, engem a reinkarnáció nem érdekel, én ilyen obskurus területekre nem teszem be a lábamat, de azért relaxálni jó, jóga gyakorlatot végezni jó, agykontroll dolgokat elfogadni és gyakorolni jó, hát ebben mi rossz van? Hát itt jutunk tulajdonképpen az egész jelenségcsoportnak a gyökeréhez, hogy ezek a jelenségek egytől egyik tulajdonképpen a közös fogalommal így lehet neveznünk az önmegváltásnak a jelenségei. Tehát ezek az agykontroll, szientológia, autogén tréning, spiritizmus mind azt tanítják, hogy az ember képes önmagát a benne rejlő, szunnyadó képességek fölszínre hozásával megváltani, jobb életre eljuttatni. Ezek alapelvileg kizárják az isteni megváltásnak, a Krisztus által, a hit által való megváltásnak a tanítását, és lehetséges, hogy valaki le tud állni egy határon, és aztán az életében talán nem jönnek borzalmas dolgok, de mi van, hogyha nem tud leállni? Magyarországon általában ezt nem szokták közölni, hogy agykontrollt elvégző, tanfolyamot elvégző emberekből például hány lesz öngyilkos, vagy bizonyos idő után hánynak megy tönkre az élete, vagy a család élete, vagy azt sem szokták felszínre hozni, hogy az ilyen relaxációs tanfolyamok hallgatói mennyire tudnak megszabadulni a bensejükben levő görcsöktől és félelmektől, meg a szorongástól, vagy az önzés tombolásától. Hát bizony, én is elmondhatom, hogy olvastam már olyan újságcikket, ahol bemutatkozik egy ilyen médium, és az újságcikk úgy jelenik meg, hogy XY médium a szeretetről. Ne felejtsük el, hogy iszonyatosan keverednek ezekben a jelenségekben a Bibliából is megismerhető tanítások és a démoni tanítások. És XY a szeretetről, így jelenik meg az újságcikk, és olyan szépeket mond a szeretetről, hogy az emberek azért nem szeretik egymást, mert keveset relaxálnak, naponta csak 15 perc mantrázás kellene, hogy mondja az ember önmagának ezeket a dolgokat, nem csinálják. Az emberek nem törekszenek arra, hogy elsajátítsák ezeket a dolgokat, és mindig feszült helyzetekbe jutnak az emberek, vita helyzetekbe, mérges, felgerjedés, harag van az ember életben. És az ember nagyon szépen beszél, és az ember szíve megolvad, amikor olvassa az újságot. Aztán véletlenül egy ilyen médiumról megtudtam, hogy iszonyatosan kínozza és veri a családját, és diktátor az egész családja fölött. Ezt most nem azért mondom, mert mondjuk ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen anekdota vagy pletyka szinten akarom megoldani a dolgokat, hanem azért említem fel, mert az ember nem tudja legyőzni a rosszat a saját erejéből. Szóval az ember a természetének a féktelenségét, az indulatait, a haragját saját erőből nem tudja legyőzni. Ezt így mondja ki Jób könyve 4. fejezet, hogy adhat-e tisztát a tisztátalan? Adhat-e tisztát a tisztátalan? Vagy Jeremiás könyve így mondja ki, hogy levetheti-e párduca foltosságát, és elváltoztathatja a szerecsen a bőre színét, úgy nem tudtok ti jót cselekedni, akik megszoptátok a gonoszt. Szóval az emberi életben a rossznak olyan iszonyatos mély gyökerei vannak, hogy az ember megszokta a gonoszt, és ezt semmiféle emberi eszközzel legyőzni nem lehet. Ennek csak a káprázatát és a látszatát lehet adni, hogy az ember ilyesmire képes. És ezért most már nagyon gyorsan foglalnám csak össze, hogy ugyanilyen sínen haladnak tulajdonképpen a második jelenségcsoportnak az irányzatai, amelyet összefoglaló néven én bioenergetika irányzatnak nevezek. Tehát, hogy az első pontban beszéltem eddig a tudattágítási és az aggyal kapcsolatos irányzatokról, tulajdonképpen ez is betölt egy előadást, mint tetszenek látni, most már tényleg csak perceim vannak hátra, de a második csoportban is talán hadd nevezzem meg ezeket a legfőbb és Magyarországon leginkább elterjedt bioenergiai irányzatokat. Először is mondjuk a fényadás. Az országban körülbelül 2-3 ezer öntudatos fényadó van, külön tanfolyamokat is szerveznek városról városa. Ennek egy volt katolikus lelkész, a vezetője, Biegelbauer Pálnak hívják, aki az ország különböző részein tanfolyamokat tart, meg az a lényeg, hogy fel kell fedeznünk Krisztust, Krisztust félreismeri az emberiség, a Bibliát sem olvassák jól. A Bibliának a lényege a szeretet, mindent a szeretetnek kell alárendelni, és igenis az a legfőbb dolog, hogy mi szeretetet adjunk a másik embernek. A szeretet az a világosság, az a melegség, meg kell tanulni bizonyos dolgokat, hogy odaülni vagy oda menni másik emberhez, és így kéz odatartásával mi átadjuk a szeretetet. Természetesen ez önkéntes, ezt senkire nem akarjuk rákényszeríteni. Aki akar szeretetet, aki akar fényt kapni, annak adunk fényt, aki nem akar, annak nem adunk. Egyik előadásomon történt ez, hogy egy kisgyermeket hoztak be, sírni kezdett egy kisgyermek, és egy 4-5 méterrel odébb valaki megfordult és oda tette a kezét, akkor már tudtam mindjárt, hogy hol vagyok. Meg is kérdezte az előadás után, hogy én is akarok-e fényt. Mondtam, hogy köszönöm szépen, nem kívánok ilyesmit, mert én más tanultam meg a Szentírásból, azt tanultam meg a Szentírásból, hogy Isten mindenkinek akarja adni, és ezt hit által fejleszti ki az emberben a szeretetet. Hit által tudjuk legyőzni az emberi természetet, ami önző és szeretettelen, és ez a hit mindenkinek rendelkezésére áll. Ez nem kell gyakorlatokat megtanulni, és nem kell azt tudatosítani, hogy én milyen kiválasztott ember vagyok, mert én nekem ugye, van egy bizonyos erőfeleslegem, mint egy akkumulátor, feltöltődöm szeretettel, és akkor ezt átadom a másik embernek. Na mondjuk ez egy csendes őrültség ahhoz képest, ami még van a bioenergikus változatokban, mert mondom, itt nem kényszerítik az ember. Tehát amikor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor ő nem is nyújtotta felém a kezét, és azt mondta, hogy majd annak a fényt, aki kéri. A 17. századtól fogva fejlődik ki egy manapság nagyon elterjedt irányzat, bár a múlt században többen ismerték ennek a nevét, ez a mesmerizmus. A mesmerizmust a 17. századi svájci német feltalálójáról, Franz Mesmerről nevezték el, aki azt tanította, hogy az egész világ mindenségnek a lényege tulajdonképpen egy éternél finomabb fluidum, ami mindent behálóz, és amit az ember mint egy vevőkészülékkel levehet magának, és az ember feltöltheti magát ilyen jótékony energiával, erővel, és ezt átadhatja másoknak. Na, innen vannak a mostani nagy magyar csodagyógyítók, akihez elzarándokolnak az országunkban is, például Gyurcsókmester Vác környékén, akiről múltkor megjelent az egyik napilapban egy terjedelmes cikk, Hiszékenység ipar címmel. Ott ülnek az emberek, és ő csak így adja az energiát, hol erre a testrészre, hogy arra a testrészre téve a kezét, és ő ugye meg tudja kötni ezeket az energiákat, és át tudja adni, ezzel gyógyítani is tud, feltölteni embereket. Tehát ez mondjuk a mesmerizmus, és általában a bioenergiának ez a legborzasztóbb válfaja, amely a gyógyításokra hegyezi ki a tevékenységét. De ugyanilyen óriási hatása van, főleg az értelmiség körében a különböző spiritualista irányzatoknak, úgy mint a teozófiának és az antropozófiának. Ezek a múlt század végén és századunk elején létrejövő tanítások, legnagyobb képviselőjük Steiner volt, egy olyan ember, aki Magyarországon is óriási befolyásra tett szert. A századfordulónkon például Babits Mihálynak a rokona, Dienes vagy Dénes Valéria terjesztette ezeket az eszméket és praktikákat. Steinernek például az egyik folyóirata ezzel a címmel jelent meg a század elején, hogy Lucifer gnózis. Lucifer ismeret, tehát amire Lucifer képes, tehát amire a sátán képes. Ő azt tanította, hogy az ember maga is megistenesülhet, de a megistenesülés az Lucifer útján képzelhető el. Az anyag az teljesen látszat, a döntő dolog a szellemvilág, és a szellemvilág fejedelme Lucifer, aki készségesen átadja az embernek ezeket az erőket, és ezeket általában kézrátétel útján lehet a másik embernek átadni. Ugyanilyen múlt század elején élt Samuel Hahnemann nevű német orvostól elszármazó elmélet a homeopátia. A homeopátiát főleg a természetgyógyászok és az orvosok körében reklámozzák, ennek a japán változata a reiki, ami Magyarországon is nagy teret hódít, ami tulajdonképpen azt tanítja, hogy a betegségek problémáját oldja meg. Hát, hogyha a betegségek problémáját megoldja, arra már mindenki odafigyel, ugye, mert nagyon beteg világban élünk, és általában mindenkinek van valamilyen betegsége. És a betegségeket a homeopátia azzal magyaráz, hogy a betegség nem más, mint a kozmikus energiának a megfogyatkozása az emberben. Tehát, hogy az egész világmindenség az egy erőtől duzzadó és egészséges televény, a betegség az tulajdonképpen nem más, mint amikor az emberben ezek a kozmikus energiák lehangolódnak, és ezeket fel kell tölteni, mint egy lemerült akkumulátort, ezeket fel kell tölteni, és ezt ígéri a követőinek. Itt aztán nagyon sok változat van, még különböző varázslások, radiesztézés, egyéb más, ha ezzel kapcsolatban van kérdés, mert szinte hetenként hallunk új irányzatokról és folyamatokról, mondom, amennyire tudom, ezt próbálom megválaszolni. Befejezésül a harmadik nagy téma ezek a külső jelenségek. A külső jelenségekhez sorolhatjuk az UFO jelenségeket, amelyek az utóbbi években Magyarországot is meglehetősen nyugtalanítják. A két világ UFO kongresszus is nálunk volt, ezt jó tudni, a szerencsétlen Ózdon, ahol más se kell már, mint UFO kongresszus, de ott UFO klub is létezik. Ott is volt egy sorozatunk, és kérdeztem a művelődési ház igazgatóját, hogy miért tart fenn UFO klubot? Hát pár kiló UFO magazinnal megajándékozott, hogy azért legyek felvilágosult 20. századi ember, és nem csak a Szovjet Tudományos Akadémia, mondta még a régi rendszerben, de hát az Amerikai Tudományos Akadémia is elismeri az UFO-knak a létezését. Azt mondja, hogy azért rendezem én meg ezeket, mert szeretem a beazonosíthatatlan jelenségeket. Hát mondom, ez a jelenség nagyon is beazonosítható, szóval lehet, hogy vannak a Földön beazonosíthatatlan jelenségek, de ez nagyon is beazonosítható. Ugyanannak az ördögi jelenségeknek a csoportjába tartozik. Félreértés ne essék, én nem vonom kétségbe, hogyha valaki ilyesmit, meg ilyesmit lát. Nem tudom, ilyen kisebb embereket, akik megjelennek, kiszállnak a maguk UFO járművéből. Sőt, a Jó Hírben is közöltünk egy riportot egy UFO látó asszonnyal, a tavalyi harmadik számban el lehet olvasni, Kiskunlacházán él az az asszony, aki elmondta a riporter kérdéseire, hogy ő az UFO-kkal hogyan tartja a kapcsolatot. Én ezt nem vonom kétségbe, hogy ő beszélget velük, meg véleményt cserél, csak azt vonom kétségbe, hogy Istentől származó jelenségek, tünemények ezek, teljesen biztos vagyok abban, a Biblia kijelentései alapján, hogy nem, mert a Biblia azt mondja, hogy vannak a világunkon kívül értelmes lények, tehát ezt a Biblia is elismeri, hiszen az angyalok, akiknek száma 10.000-szer 10.000, például egy óriási nagy csoportja az értelmes lényeknek. Pál apostol is beszél mennyei fejedelemségekről, uraságokról, hatalmasságokról, de a Biblia szerint ameddig a bűn történelmét be nem fejeződik a Földön, addig ezek nem jelenhetnek meg. Tehát, hogyha addig megjelennek nekünk repülő csészealjak, vagy ilyen UFO jelenségek, akkor tulajdonképp nyugodtan kimondhatjuk, hogy ugyanazok a sátáni jelenségek, amelyekről Jelenések könyve 13. fejezetében azt olvassuk, hogy sátán még tüzet is hoz alá az égből. Szóval akkora hatalmat, csodákat tesz, hogy tüzet is hoz alá az égből. Mert hadd jegyezzem meg, hogy a spiritizmusra nézve is van a Bibliában egy konkrét profécia. Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor Jézus arról beszél, hogy amikor azt mondják, hogy ő itt van a szobában, vagy kint a mezőn, akkor ne higgyétek. Ez a kifejezés, hogy szobára hivatkoznak, és szobában bekövetkező természetfeletti jelenségekre, ez teljesen a spiritizmussal azonos. Az meg, hogy a Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy tüzet is hoz alá az égből, az meg teljesen a földön kívüli, földön túli jelenségekre vonatkozik. Ilyen hatalmas csodák fognak bekövetkezni az emberi történelem végén. Valakinek ez nagyon az érdekében áll, hogy az embereket össze-vissza zavarja, és az egyetlen és igazi Istenről a figyelmüket elterelje. Ugye, ha valakinek nincs meg a Jó Hírnek ez a száma, mégiscsak tanácsolom, hogy olvassa el, mert engem régóta fölbosszantott az, hogy az ilyen UFO látókat nem jól kérdezik. Tehát nem jó kérdéseket tesznek fel. Egyszer láttam a televízióban egy műsort a Békés Szent Andrási UFO látóasszonyról, aki azt állította, hogy őt az UFO-k elvitték egy nem tudom én milyen messzi égitestre, és ott körülbelül 2 napig ott tanították a szeretetre. És ő, amikor visszajött ide a otthonába, a családjához, egészen kicserélődött az élet, akkor szerette a férjét, a gyermekét, rendbe tartotta a háztartást, és esténként kiment a gangra, és ott, amikor látta közeledni őket, akkor úgy örült már, hogy újra elmehet, és a szeretetről újabb és újabb tanulmányokat vehet. És ott a riporter fogja a mikrofont, és szent áhítattal ezt végighallgatja, és egy értelmes kérdés nem jut az eszébe, például az, hogy asszonyom gondolja, hogy mindenkit így kell megtanítani a szeretetre, tehát egy egészen UFO cirkulációnak kell itt bekövetkezni, minden embert vigyenek egy másik égiteste, hogy végre szeressék a férjüket meg a gyereküket, ez nem jutott az eszébe, csak mondom, hogy szent áhítattal fogta a mikrofont, hogy micsoda csodálatos dolog, hát a szeretetre tanították meg, hát akkor már csak rossz dolog nem lehet. Én mondtam a riporternek, aki sajnos maga is egy kicsit az okkultizmus irányában kilengő ember volt, mondtam, hogy egy feltétellel közöljük a cikkét, hogyha legalább 20 kérdést feltesz ennek az asszonynak. Fel is tett. Megkérdezte például azt, hogy hát milyen szeretetről beszélnek ezek az UFO-k. És akkor mondja ott ez a kiskunlacházi asszony, hogy hát jött át a szomszéd bácsi, azt mondja, az nem hitt az UFO-kban, de azért jött át, hogy megnézze őket, és amikor jött ez az én fő UFO-m, aki a fotelembe szerette úgy feldobni a lábát, mert úgy érezte jól magát, hogy a kis emberke feldobja a lábát, és a szomszéd bácsi elkezdett ezen élcelődni, meg elkezdte gúnyolni, akkor jól össze-vissza verte a szomszéd bácsit. Hát mondjuk ennyit a szeretetről. Tehát, de ezt legalább föltette ezt a kérdést, meg sok más kérdést ott el lehet olvasni, mert sokszor a riporterek, meg az úgynevezett média ráutazik az emberek hiszékenységére. Ebből is látható, hogy tényleg a sajtó is valami démoni hatás alatt áll, mert már csak azt tartják újságírónak, meg riporternek, aki mennél nagyobbat tud mondani. Aki olyan szenzációt tud mondani, ami eddig biztos, hogy sehol nem történt meg, hát ide figyeljenek emberek, hát ez ilyen még nem volt a világon. Na, hát ilyen se volt, úgy gondolom, hogy ilyen megjelent, hogy össze-vissza verte az UFO a szomszéd bácsit. Tehát ennyit mondjuk az UFO-knak a szeretetéről. A másik külső jelenséget az asztrológiában jelölhetjük meg. Se vége, se hossza Magyarországon a horoszkóp készítésnek és különböző ilyen jövendő mondásnak. Most a Magyar Könyvklub, amely egyrészt kiadta ezt a könyvet, hát a másik könyvet nem hoztam, mert az ennél háromszor nagyobb Nostradamusról szól. Nostradamusról Magyarországon a tudomásom szerint 5 vaskos könyv jelent meg eddig. Legalább 5. Persze Franciaországban minden elnökválasztás előtt újra kiadják Nostradamus jövendőléseit. Mitterrand is megjövendölte, meg aki most lesz elnök, azt is megjövendölte, még nem tudjuk, de ő megjövendölte, ez teljesen biztos, mert Gorbacsovot is megjövendölte, Sztálint, Hitlert, Mussolinit, Napóleon, minden Néróig visszafele, illetve az nem, mert az előtte ért. Tehát a 16. században élt Nostradamus, egy zsidó származású francia orvos, aki körülbelül 4400 sort írt az életében. 4400 versort. Jól megjegyzendő ez az arány, 4400 versor. Körülbelül 10 nyelven írta. Héberül, görögül, szír, latin, ófrancia, olasz, német, angol, katalán, breton nyelvjárás, tehát ennyi nyelv kavarok. Tehát nem, ez a 4400 vers, ez nem csak franciául van, hanem különböző nyelveken. Erről írtam egy kis tanulmányt, megjelent a Jóhír 91/1-es számában, ezt röviden írtam le, mindenkinek a figyelmébe ajánlom, mert annyira megdöbbentett az a videófilm, amit nekem is bemutattak, és az egész országban, iskolákban levetítik ezt a videófilmet, ami körülbelül a következőről szól. Ebből a 4400 sorból kiemelnek összesen egy 30-40 sort. Ezt a 30-40 sort bizonyos történelmi jelenségek alá odaírják, és filmekből, meg történelmi dokumentumokból beidéznek, nem tudom, Napóleon életére, meg a II. Világháborúra való mozzanatokat, és odaírnak 2 sort, hogy ez a 2 sor, ez már megjövendőlt előre. Tehát például, föntről támadás érkezik emberek a föld alatt. Körülbelül ez, de ez sokkal bonyolultabban, de a lényege ez ennek a 2 sornak, és erre bejátsszák a németeknek a Londont bombázó haditetteit, amikor jönnek a német bombázók fönt a levegőben, és London lakossága a metróba szalad. Hát ugye ez, hogy támadás felül emberek a föld alatt, ez csak ennyit, ez biztos, hogy ezt jelenti, ugye? Tehát ezt a 30-40 sort így bejátszák, és az emberek az egyik ájulatból a másikba érkeznek, hogy a 16. században már a német bombázást is valaki megjövendölte. Döbbenetes dolog ez, persze Franciaországban egy-egy ilyen elnökválasztás előtt azok a kiadók, akik kiadnak Nostradamus jövendőlésre egy könyvet, azok 30-40 ezer példányban, ha el tudják adni, az már milliós siker ott kint nyugaton. És mindenki meggazdagodik egy-egy ilyen Nostradamus könyvből. Ezt aztán Magyarországon átveszik, és mondom, tele vagyunk Nostradamusszal, aki hát egy közönséges asztrológus volt, aki a csillagállások alapján még ennél külön dolgokat is kimondott, világnagy összecsapása nyugat és kelet között, világvége, az élet folytatódása máshol, stb. Tehát teljesen a világon kívüli jelenségekre alapozza azt, hogy mi fog bekövetkezni a történelemben. Kedves hallgatók, nagyon lejárt az időm, tehát nem akarom fárasztani a figyelmüket, csak egy utolsó nagy kérdést hadd tegyek fel. A világon ma a legnagyobb veszély ez a New Age, mert amiről eddig beszéltem, most már hadd mondjam ki, hogy van értelme a New Age-nek, tehát új világkorszaknak nevezzék a mi korszakunkat, mert hiszen a New Age-nek a követői azt mondják, hogy eddig a halak jegyében volt a világ, és most megy át ugye a vízöntőnek a korszakába, és a vízöntő korszakát az fogja jellemezni, hogy az ember maga lesz Isten. Tehát az emberben olyan erők szunnyannak, amikről eddig ez a korlátolt emberiség nem tudott, de mi most már rájöttünk, hogy micsoda erők vannak bennünk. Ezeket az erőket felszabadítjuk, és most elérkezett az önmegistenesülés időszaka és korszaka. És valóban ennek a jegyében adják ki a műveiket, és ez a politikai élettől kezdve mindent átsző, például az egész zöld mozgalom ennek a hatása alatt áll, ha valaki nem tudná. És ennek különböző eszméi vannak, például a feminizmus mozgalma, vagy a homoszexuálisok, vagy a leszbikusoknak a nagy világméretű megmozdulása is ezt célozzák, hogy hát csak ezt nem tudtátok, emberek, hogy tulajdonképpen hermafroditák vagytok. Hát nincs ilyen, hogy külön férfi, meg külön nő. Hát a nőben is megvan az, ami a férfi, van a férfi, és ami a nőben. És tulajdonképpen az ember az hát egy nemű lény, és hát innen adódik például a homoszexualitásnak is a feldicsérése, vagy a leszbikusság feldicsérése. És mondom, hogy politikai irányzatok, társadalmi irányzatok teljesen ennek a New Age hatásnak a hatás alatt vannak. Most még egyszer fölteszem a kérdést, hogy ez a mai világban a legeslegnagyobb veszély? Ez az iszonyatos okkult sötétség, ami egyre inkább körülvesz bennünket, talán meglepőnek látszik, ha azt mondom, hogy nem. Jelenések könyve 16. fejezetében van egy döbbenetes látomás a hét csapás idején, amikor János apostol azt látja, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából irtózatos lelkek, békákhoz hasonló undorító lelkek jönnek ki. Három nagy veszélyről beszél a Szentírás a jövendőléseiben a világ végső állapotában. Ugye a sárkány szájából kijövő békákhoz hasonló undorító tanításokra, ezek a New Age tanítások. Ugye a sárkány a Bibliában mindig a sátánnak a jelképe. Tehát amik közvetlenül sátáni hatások, közvetlen sátáni hatások, tehát felerősödő közvetlen sátáni hatások, ez az, amitről eddig beszéltem. De a Biblia oda tesz még két jelenséget is. Azt mondja, láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis proféta szájából is ilyen békákhoz hasonló jelenségeket kijönni. És egy nagyon megdöbbentő dologgal szembesül az, aki a bibliai proféciákat kutatja. Tudnék, hogy Sátán valóban arra tör a földi történelem végén, hogy az egész földet ellenőrzése alá vonja, és minden embert megszerezzen magának. Ezek a spiritista és spiritualista áramlatok biztos, hogy az emberiségnek a nagyobb hányadát érintik, és mint valami fertőző betegségek átjárják. De nem az egyetlen egy veszélyes, sőt, ez csak az egyharmad veszély. A Biblia szerint a legfőbb veszély, ami ezeknél is nagyobb veszély, az az eltorzult eddigi vallásoknak a veszélye. Ezért mondja, hogy a sárkány szája után, hogy a fenevad szájából, ugye a fenevad az egy lefoglalt valláspolitikai hatalom Dániel könyve 9. fejezetétől fogva, hatalmas nagy arzenállal és befolyással, és a hamis proféta szájából, tehát egykor még egy keresztény törekvés, ami azonban hamissá lett, tehát proféta, de hamissá lett proféta,